Az igére térve szeretném, hogyha a Lukács evangélium a 15. részhez lapoznánk, és a 11. verstől fogom olvasni, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert ez az egyik legismertebb ige a Bibliában. És olyan érdekes volt, nekem eszembe jutott most, hogy a pont erről az emberről, erről az alezredesről, a szülőklubban mondtam el ezt a történetet, és teljesen megdöbbentem azon, hogy ő ezt nem ismerte, hogy így figyelte, hogy ez miről szól, és próbáljuk most úgy hallgatni, meg olvasni, hogy Jézus valami olyat mond az Istenről, az Isten szeretetéről, az Atyáról, ami teljesen forradalmi volt, hogy milyen is a mi Istenünk, mit mond ez nekünk Istenről, mit mondott Jézus. Úgyhogy álljatok föl, együtt olvassuk a Lukács evangélium a 15. rész 11-től a 32. verséig a jól ismert igét, példázatot a tékozló fiúkról. Aztán így folytatta: egy embernek volt két fia. Fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét, ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éjjel alok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudagolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apa kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidádat sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki a paráznanőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Istenünk, olyan sokszor van az bennünk, hogy kéne valamit mondanunk neked, talán nagyokat fogadkozni, vagy elhatározásokra jutni. Istenem, azért a kegyelemért kérlek, hogy hadd szólaljon meg ma délután a te ígédből, a Szentlélek által, a te szereteted, ahogy te szeretsz bennünket. Amen. Egy kis történettel hadd kezdem, vagy inkább ilyen anekdóta. Volt egy idős asszony, 95 éves volt, volt négy fia, mindegyik nagyon sikeres ember lett, ügyvéd, vállalkozó, orvos, sok lettek. Este arról beszélgettek, hogy mivel lepjék meg az idős édesanyjukat a 95. születésnapjára, és ugye aki hát Amerikáról van szó, Floridába költözött, mint ott nagyon sokan. Az első azt mondta, hogy tudjátok, én építek anyának egy szép nagy házat, hogy legyen jó, kényelmes minden. Azt mondja a második, hogy hát én pedig építek bele egy 50 személyes mozitermet, Dolby Surround, minden, hogy tényleg áthívja az ismerősét, rendesen tudjon. Egyébként is már nem olyan jó hallás, akkor rendesen hallja. Azt mondja a harmadik: jó, én megveszek egy 600-as Mercedes neki, hát és tényleg akkor rendesen tudjon megjelenni, hogyha boltba megy. A negyedik azt mondja, hogy tudjátok, mennyire szerette a mama a Bibliát egész életében, és így időskorára már rossz a szeme, nehezen tudja olvasni. Hallottam arról, hogy egy gyülekezetben 8 prédikátor 10 év alatt megtanított egy papagájt, hogy tudja a Bibliát fejből. És csak mondod neki, hogy 1 Mózes 2:13, azt mondja. hú, mama boldog lesz, hát hiszen úgy mindig úgy szerette az igét. Mindjárt le voltak nyűgözve, hogy hát milyen jól kitalálták ezt az egészet, és eljött a születésnap, anyukájuk utána köszönő kártyát küldött nekik, miután megünnepelték, és ezt írta a köszönő kártyán Milton, a ház, amit építettél, fantasztikus, de nagyon nagy, és az egészet takarítanom kell, pedig csak egy szobában lakom, de hát azért köszönöm. Marvin, én már nagyon öreg vagyok, nem utazom sehova, még az ennivalót is a házhoz hozatom, boltba se járok, de azért köszönöm ezt a szép Mercedest, jól néz ki igazán, nagyon kedves tőled. Michael, a házi mozi, ahol akár 50-en is leülhetnek, fantasztikus, csak hát nekem már az összes barátom meghalt, és alig hallok, látni sem nagyon látok, már szóval igazán nem tudom használni, de azért köszönöm. Melvin, te vagy a legkedvesebb, te vagy az egyetlen, akinek jó érzéke volt ahhoz, hogy milyen ajándékot adj egy idős asszonynak. Köszönöm a csirkét, nagyon finom volt. Miről szól ez a vicc? Arról, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi van a kezünkben, hogy milyen ajándékunk van, nem vesszük észre, hogy milyen nagy érték van nálunk. Ugye nagyon jól ismerjük, mondom megint, ilyenkor mindig bajban vagyunk, amikor egy nagyon jól ismert igét olvasunk, hogy nem is vesszük észre, hogy mink van, ahogy itt van ez a két fiú, és nem tudják, hogy miük van igazából, hogy mekkora értéket kaptak. Igazából ugye a történet végére kiderül, amit Jézus elmond, hogy bár az első, vagy ugye az idősebb fiú az ugye rendesebbnek tűnt így elsőre, de igazából ő is nagyon távol van az atyától. Ő sincs vele igazán jó viszonyban. Úgy is mondhatnám, közben erről elfelejtkeztem, hogy ezt be is kell itt kapcsolni, hogy igazából az az igazság, hogy minden ember elveszett, ez most nem megy még valamiért, bekapcsoltam pedig. Minden ember elveszett. Bekapcsoltam. Ja igen, csak nincs a vevő nincs benne, így nehéz. Tehát nyomogathattam volna egy darabig. Minden ember elveszett, csak van, akin látszik, van, akin nem annyira. Van, aki úgymond le is tagadhatná, és az ilyen emberek általában le is szokták tagadni. Ó, nekem az életemben rendben van. És tényleg az idősebb fiúról egészen a végig meg vagyunk győződni, na hát ilyen egy rendes fiú, ugye minden szülő ilyen fiút szeretne magának, aki otthon van, megcsinálja a kötelességét, a házi feladatot, minden rendben van, ott van az atyai házban, és az derül ki, hogy mind a ketten a lehető legjobb helyen élhettek, és mind a kettőt nagyon szerette, és megosztotta mindenét, és tényleg mindegyiket nagyon szereti. Ugye szoktuk elmondani, amikor erről van szó, hogy mennyire szereti a fiatalabb fiút, hiszen amikor jön vissza, akkor eléje fut, és nem törődve azzal a szégyennel, ugye, hogy a keleten nem futott egyetlen apa sem egyáltalán nyilvánosan, tehát ez felháborító volt, de az az igazság, mit csinál a másik fiúval? Az elé is kimegy. Az elé is kimegy, és szégyen szemre ott könyörög neki, hogy fiam, gyere be már, hát ünneplünk. Micsoda szégyent vállal, mind a kettőt éppen úgy annyira szerette. És mégis aztán mind a kettő nagyon távol volt tőle. Mindketten lázadtak ellen, és azt mondták, hogy apám, igazából hát rád nincs szükségem, csak arra, amit adhatsz. Ugye az egyik az kikérte a vagyont, a másik pedig elmondta, hogy hát tulajdonképpen adhattál volna nekem már korábban is ünnepelni, és így tovább. Nem kell ez, csak a pénzet kell, az áldásaid, a javaid kellenek, hogy adjál nekem dolgokat. De rád nem tartunk igazán igényt. Nem vették észre, mint ahogy ebben a anekdótában is volt, hogy mekkora kincs van a birtokukban, hogy mindenük, minden az övék igazából, minden az övék. Azon gondolkoztam, és azon szeretném, egy kicsit ti is gondolkoznátok, hogy mi volt ennek mi lehet ennek a gyökere, hogy erre jutottak. Mi derült ki ezekről a fiúkról? Ugye nyilván az atyáról szól ez a példázat, és egyszerűen az derül ki, hogy nem ismerik Istent igazán, hogy ő milyen. Ugye mit gondol a fiatal, azt gondolja, igazán jól, tehát itt se rossz otthon, de igazán jól akkor fogom érezni magam, hogyha elmegyek a városba, és ott valami csillogó életet élhetek, annyi csábító lehetőség van a távolban. Ami mit gondolt az idősebb? Az is hasonlót, azt mondta, hogy itt melózom ezerrel, ugye ki is mondja, itthon húzom az igát, és még egy rendesen nem is ünnepelhetek. És nagyon, ahogy nem sok szánalmasabb dolog van, mint a vallásos élet, amikor az ember igazán nincs Istennel élő kapcsolatban, és ugyanakkor az még az életet se tudja élvezni, mert azt mondja, hogy hát azért van, amit lelkiismeretem nem enged meg. Az, ez az egész, ez munka, erőfeszítés, de Istenem, te nem is törődsz a boldogságommal. Nem jelent örömet az, amit te teszel. Nem ismert egyikük sem igazán Isten. Én úgy is szoktam ezt megfogalmazni. Hogy a Biblia és a vallás, az evangélium és a vallás itt különbözik nagyon egymástól, hogy az egyik azt mondja az Isten igéje, hogy Isten a saját képmására megteremtette az embert, a vallás pedig teremt a saját képmására egy Istent. És a Biblia és a kijelentés, a vallás eléggé szemben állnak egymással. És ha nem fogadjuk el azt, amit Isten az igében kijelentett, és Jézusban teljessé lett, akkor nincs más út, mint a vallás útja, és kitalálunk valamilyen Isten képet. És egy nagyon érdekes történetet mondott el Pécsi Rita, ő ilyen nevelés tudománya foglalkozik, és ilyen szülőknek tart előadásokat, és ő mondja azt el, hogy óvisokat arra kértek, hogy rajzolják le Istent. Hallottátok már ezt a történetet? És hát ugye az óvisok nem annyira fejlettek még így teológiailag, nem tudják, hogy Isten nem lehet lerajzolni, úgyhogy ők neki látnak ennek a feladatnak, és lerajzolják Istent. És tudjátok, milyen Istent rajzolnak? Olyat, mint az apukájuk. Hogyha szakállas az apukájuk, akkor szakállas Istent rajzolnak, ha szemüveges, akkor szemüvegest, hogyha pocakos, akkor pocakost, mert nekik ez kapcsolódik hozzá. És az az igazság, hogy mindig ez történik az emberi történelem során. Hogyha nem az élő Istent ismerjük meg, akkor gyártunk valamiféle vallásos bálványokat. Ugye ma már ezt modern ember lévén nem szoktuk legyártani így aranyból, meg kőből, meg fából, hanem csak így a fejünkben van. És az az igazság, én sok is embert ismerek a gyülekezetünkben is, akik küzdenek ezzel az Isten kép kérdésével, és ezzel szeretném gondolkozni. Te mit gondolsz arról, hogy milyen Isten alapvetően, hogyan viszonyul ő hozzád? Nagyon fontos kérdés, mert két dolgot alapvetően meg fog határozni, mégpedig azt, hogy hogyan éled át az életed legnagyobb kudarcait, meg csalódásait, betegségeket és így tovább, amikor mélypontra kerül az életed, és ez határozza meg azt is, hogy hogyan fogod megélni az életed legnagyobb sikereit, mert azt mondom, hogy az az igazság, hogy ez a két dolog próbálja meg legjobban a hitünket. Mindkettő nagy kísértés. A legnagyobb harcok, fájdalmak, küzdelmek az életünkben, és a legsikeresebb időszakaink egyaránt megpróbálják. Mi az alapvető kérdés az Istenkép tekintetében? Mit gondolunk Istenről? Milyen ő? Ugye, ha bálványod van, és ha bálványa van valakinek, akkor azt gondolja, hogy Isten alapvetően rossz, akinek meg kell nyernem a jó indulatát valamilyen módon. Ha elég kitartó vagyok abban, és jót teszek, és így tovább ilyen dolgokat csinálok, akkor kaphatok tőle, ha nem, akkor megbüntet. És ebből a hamis istenképből egy csomó rossz megoldás következik. Ilyenkor van az, hogy zsarolni akarom Istent. Istenem, ha ezt és ezt megteszed, értem, akkor én ezt és ezt fogom tenni. Vagy ha megkapom, akkor követni foglak, ha azt nekem egy férjet, egy feleséget, vagy ha házas vagyok, és nincs gyerekem, ha azt gyermeket, na majd akkor hiszek benned, hogyha megadod. Ha meggyógyít, akkor majd hiszek. Ha akkor majd bektérek és bemerítkezek, ilyen 50-50 alapon, hogy én adok valamit Istennek, és ő is ad nekem. Ő ad nekem dolgokat, én pedig kifizetem a hitemmel, úgymond, az általa nyújtott szolgáltatást. Az a hamis istenkép, tehát ez a hamis istenkép abból indul ki, hogy Isten valamit meg akar vonni tőlem, előlem, és én nekem azt valamilyen módon meg kéne szerezni. Ugye az, hogy miért van így, tehát többféle módon gondolkozunk, lehet, hogy valaki Isten tényleg rossz indulatúnak tartja, valaki csak egyszerűen azt gondolja, hogy Isten annyira távoli, hogy nem törődik az ő szükségleteivel, vagy esetleg a bűnei miatt bánik így Isten vele. És el kell azt mondanom, hogy ha így gondolkozol alapvetően Istenről, vagy így gondolkozna valaki, vagy ilyennel találkozol, akkor ez nem az élő Isten, hanem ez egy bálvány. Ugyanis a hamis istenkéből a rossz megoldási módok is jönnek, hogy Isten nem akar nekem jót, ezért megszerzem tőle, ki kell zsarolnom valamilyen módon. Mit mond, például mi volt ugye akár a bűneset tulajdonképpen valamennyire ilyesmiről szólt már rögtön, pont ez volt a sátánnak a taktikája kezdetektől. Ugye ott van Ádám és Éva a paradicsomban, és csak jót tapasztalnak Istenből, élő kapcsolatban vannak vele, beszélgetnek, alkonyatkor, csupa jó dolgot tapasztaltak, csupa jó dolgot láttak, és a sátán azt mondja, hogy mégis miről beszél, azt mondja, hogy nem is jó az Isten. Hát eltiltott titeket. És akkor mondják, hogy vagy észnél van az ember, és azt mondja, nem, minden a miénk, mindegyikről lehetünk, csak egyről mondta, hogy ne együnk belőle. És akkor Sátán továbbra is ugyanezt ezt az Isten képet akarja megcsorbítani. Azt mondja, hogy lehet, hogy sok mindent odaadott neked, na de a legjobbat, azt nem adta oda neked. Azt megvonta tőled, pont ami olyanná tesz téged, mint az Isten. Az egész kísértés, és újra és újra szembesülünk mi is ezzel a kísértéssel, arra épül, hogy vonts kétségbe az Isten jóságát, hogy szeret téged. Ő nem is jó. Nem akarja odaadni neked. Ez suttogja a füledbe. Kinek van itt több, látom elég sok kisgyerek van, kinek van gyereke? Éltetek már át olyat, amikor odaadtátok a karácsonyi ajándékot, és megsértődött rátok a gyereketek, hogy nem azt kapta, amit ő annyira szeretett volna? Vagy ugye nálunk úgy megy, a Marci szokta, hogy mit tudom én, szeptembertől már egy sorra mondja a dolgokat, kb. 16 dolgot elmondott, hogy mit mindent szeretne, és ugye valamit adsz neki, amit tudod, hogy a korának, stb. Legjobban megfelelő, vagy ami anyagilag éppen most belefér, és adott esetben lehet, hogy megsértődik, hogy nem azt kapta. Ilyenek vagyunk sokszor, mint a kisgyerekek. Miért nem kapom meg? Én annyira akarom. És milyen Isten mutatott be Jézus Krisztus ezzel szemben? Az, hogy Isten a szerető atya, aki mindenét odaadja a fiainak. Mindenét odaadja, minden a fiújé, minden a fiúké. Isten jó, és jót akar adni neked. Jót akar adni neked. A javadat akarja. Senki nem akarja annyira a javadat, mint ő. Senki más. Ilyennek mutatja be Jézus itt ebbe a tanításban, de aztán ilyennek mutatja be még inkább Istent, az ő halála és feltámadása. Isten annyira szereti az embert, hogy minden áron ki akar békülni vele. Miért fontos ez? Mert pontosan, ahogy mondtam is már, ez határozza meg, hogy a kudarcaiddal, a nehézségeiddel, és nem, tényleg nem ismerlek benneteket, meg nem kádereztem le senkit, hogy nem kérdeztem ki a Sanyit, hogy hát mit mégis kik lesznek, meg hogy lesznek itt, de biztos vagyok benne, hogy többen küzdötök most is harcokkal, nehézségekkel az életetekben, hogy a fájdalmak, a nehézségek, a kudarcok, a harcok nem azért vannak az életedben, mert Isten nem szeret téged, vagy elfelejtkezett róla, vagy nem akarja neked odaadni a legjobbat, vagy megbüntetett, vagy nem lenne képes megvédeni Isten ezektől, és vagy gonosz lenne, és kiszúrt volna veled. Mert az az igazság, hogy Isten megállíthatatlanul, felülmúlhatatlanul, visszavonhatatlanul szeret téged. Ezt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, és ebben mutatta meg Isten az ő szeretetét. És eddig nagyon tetszik, de nem úgy szeret, ahogy én elvárnám tőle. És pontosan sokszor azért engedi meg a nehézségeket, mert szeret. Mert azt akarja, hogy szenté legyen. És éppen ezért át fog vinni harcokon, hogy olyanná legyek, mint Jézus. Hogyha Jézusnak át kellett menni harcokon, meg kellett nagyon sok mindent tapasztalni, hitpróbákon, küzdelmeken, nekem ne lenne erre szükségem. A helyes Istenkép legfontosabb és megingathatatlan alapján pontosan ez, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. Mit jelent például az imádságra nézve? Biztos vannak nektek is most ima témáitok, imádkoztok, lehet családtagjaitokért, anyagi dolgokért, betegségben és így tovább, bármiben. Azt gondolod, hogy jó lenne, ha megkapnád. Imádkozol, de nem a válasz, vagy legalábbis az, hogy vár, nem érkezik úgy látható válasz. Akkor mi van ilyenkor? Mit teszünk ilyenkor? Hát ugye attól függ, hogy milyen az Istenünk. Hogyha olyan az Istenünk, abban az Istenben hiszünk, aki jó, aki nekünk akar adni mindent, akkor nincs semmi baj, mert lehet, hogy valami jobbat akar adni. Ha bálványom van, akkor megharagszok, hogy Isten nem is szeret engem. Nem azt adta meg, amit én kértem. Dolgozom neked, ugye, mint az idősebb fiú, és nem becsülsz semmire. Ezt se adod meg. Ugye azt mondja Jézus, Lukás 11-ben olvassuk, 13. versben, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kéri tőle. És ugye a imádságról beszélt itt Jézus. Ha nem kapod meg, akkor ez csak ennyi van, hogy Isten valamiért még jobbat akar nekem adni, vagy még nem adta meg, és akkor azt mondom, ahogy Jézus búzdít a kitartó imádság, akkor folytasd az imádságot, folytasd, akármeddig. És mert már ha jót kérsz, akkor Isten megadja, ami a legjobb. Soha ne hagyd abba, imádkozz kitartóan, hiszen ő szeret. Ebben a bizalomban imádkozhatsz. Lehet, hogy valamiért még megvárat, formálni akar, valamit el akar végezni, de Isten szeret. Persze emellett fontos Istenről tudni, erről nem szeretnék sokat beszélni, hogy nyilván Isten amellett, hogy vége láthatatlanul és felülmúlhatatlanul, és nem lehet ezt ragózni, szeret bennünket, emellett igaz bíró is Isten, és meg igazságos, és megfizet mindenkinek, és nagyon rossz lenne egy olyan világban élni, ahol nincsen pont ezen a keresztkérdéseken beszéltük, hogy én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol nincsen ítélet, és ahol nem kell számot adni a gonoszságért. Mert úgy, sokszor úgy tűnik, hogy a világban emberek, gonosz emberek csak úgy élik a világukat, és semmi baj nem történik. És aztán ugye néha ebben is mást várnánk Istentől, mert így látunk valami igazságtalanság, vagy velünk igazságtalan valaki, akkor ugye szerető szívű keresztényként azt mondjuk, hogy Istenem, csak fújts oda neki, vagy mit tudom én. Ugye persze, ha mi teszünk ilyeneket, akkor azért magunkkal szemben általában úgy ellenzőbbek vagyunk, mert ugye magunkat inkább a szándékaink szerint ítéljük meg, másokat meg ugye a cselekedeteink alapján, és kíméletlenek tudunk lenni mások bűneivel kapcsolatban, de ez egyben biztos vagyok, hogy Isten igazságos, és végül meg fog mindenkinek fizetni a cselekedetei szerint, ezt mondja a Biblia. Az ítélet napján, de nem most, most a kegyelem korszakában érünk. Milyen az Istenről alkotott képed? Újra ehhez a kérdéshez térnék vissza. Te alapvetően mit gondolsz Istenről, amikor reggel kinyitod a Bibliádat, vagy imádkozol, éled egyszerűen a mindennapi életedet? Mit gondolsz róla, hogy ismered úgy Istent, mint a szerető atyát, aki megingathatatlanul, rendíthetetlenül, végeláthatatlan módon szeret téged? Istennek nincsenek rossz napjai, amikor nem szeretne, vagy kevésbé, vagy jobban szeretne, attól függően, hogy neked jobban vagy rosszabbul sikerült egy napod. Szikszai Szabolcs, egy református lelkész, ír a blogján egy regényről, abban az író egy lelkészről ír, aki elveszítette a hitét, mert csalódott az Istenben. És ezt írja róla, ennek nem kellett volna így lennie, az első hit arról szól, a világ és Isten olyan, amilyennek én elképzelem, az én elvárásaimnak megfelelő, és ezt a hitet el lehet, sőt el kell veszíteni. Az igazi hit pedig az, amikor elfogadom, hogy Isten és a világ olyan, amilyen, és szeretném őt egyre jobban megismerni. Én az igaz Istent szeretném megismerni. Mert Istenben elsősorban ő maga miatt hiszek. Nem azért, amit ad nekem. Isten maga a jutalmam. Isten nekem nem az üzletfelem, hanem a teremtőm. Ezt írja. Milyen az Istenről alkotott képed? Mit gondolsz róla? Milyen a te Istened? Ismered őt úgy, mint szerető atyát, aki megingathatatlanul, rendíthetetlenül, végeláthatatlanul szeret. Ma nem olyan könnyű erről beszélni, mert most egy érdekes amerikai elnök van éppen, de minden esetre ugye a világ egyik legnagyobb hatalmú embere az amerikai elnök, és ugye van egy irodája, ugye ez az ovális iroda, ahova nem lehet csak úgy bemenni. És volt egy nagyon érdekes kép, ami így körbe ment a sajtóban Kennedy idején, hogy mindenkinek nagyon sok engedélyen és nemzetbiztonsági átvilágítás, és mit tudom én, min kell átmenni, hogy ad bemenjen, kivéve, hogyha a fia vagy. Akkor bemehetsz és játszhatsz a lábainál, akis akár. A fiú bárhová bemehet. A fiú bárhová bemehet. Mert a fiúé minden. Jézus Krisztus a szolgálata elején elmegy a Jordán folyóhoz, hogy bemerítkezzen. Ugye bemerítő Jánoshoz. Egyébként mások nem is kellene, nem tudom, hogy ki az, aki esetleg bemerítésre készül, hogy azt arra hívunk mindenkit, hogy legyen Jézus követője. Ez egy ok is elég lenne már, ez az egy ok, hogy mi is bemerítkezzünk. És miután Jézus bemerítkezik, megszólal, és nem olyan sok példa van erre a történelemben, Isten hangja hallható módon, és mond egy nagyon fontos mondatot. Egy darabig én ezt úgy értettem, hogy ezt Jézusról mondja, és nyilván mondja Jézusról, de hadd mondjak még valamit, egy pár hete jött ez a gondolat, hogy ezt Jézusnak mondja Isten. Jézus még nem ment a keresztre, nem halt meg, nem támadt föl, egyetlen egy embert nem gyógyított még meg, egyetlen démont nem űzött még ki, egyetlen igehirdetést nem mondott még el, egyetlen halottat nem támasztott még fel, egyetlen nem szaporított meg még 5000 ember számára semmit, nem csendesítette még le a tengert. ember, az ember Jézus mi volt, tehát élte meg sokkal inkább. Még nem történt meg semmi sem ezek közül, amikor Isten hangja megszólal a mennyből, és azt mondom, hogy nem csak Jézusról, hanem Jézusnak mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És én hiszem azt, hogy Isten szava nekünk is valami hasonlót mond, azért merem ezt mondani, mert a Galata levél 4. rész, 6. 7. versében ez van, mivel pedig fiak vagytok, ti is, akik Jézusban hisztek. Isten elküldte fiának a lelkét, a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is vagy. Minden a tiéd. A fiú bárhová bemehet. Minden gyereknek, ugye 4 gyerekünk van nekünk is, ezt többször átéltük, az első gondolata mi, hogyha bajba van, mit szoktak mondani? Ugye a férfiaknak azt szokták mondani, ugye, vagy a nőknek, ugye, hogy anyától rengeteget kérdeznek, a férfiaktól meg azt, hogy hol van anya, ugye ezt szokták mondani. De ugye a maga az, hogy, vegyél fel apa, vigasztalj meg, gyere, hadd jöjjek oda hozzád. És Pál azt mondja, amikor Isten elküldte fiának a lelkét a szívébe, akinek ez az imádság, és nem tudom, hogy megfigyelitek-e, hogy ez nem azt mondja, hogy ez a mi imádságunk, hogy én kiáltok így Istenhez, hanem Isten lelke maga kiáltja ezt. Azt jelenti ez, hogy az Isten iránti vágyunk, hogy mi keressük az Istennel való kapcsolatot, az már csak egy visszhang, az Isten keresi velünk a kapcsolatot. Ő szeretne bennünket jobb, még inkább szeretni. Nincs nagyobb vágya velünk kapcsolatban, mint hogy szeressen bennünket. Ahogy itt a tékozló fiú példázatából is egyértelmű, az Atya megmagyarázhatatlan módon, mert én nem tudom ezt megmagyarázni, hogy miért, milyen fantáziát lát bennem, mindkét fiát a végletekig szerette, túlmenve minden elvárható vagy elképzelhető határon. És egy másik történettel hadd fejezzem be, egy apa éppen bevásárol a kisfiával, valamelyik bevásárló központban, nevét nem mondjuk, kisfiú 3 éves lehet, és biztos ti is átéltetek már hasonlót, szülők, nagyon fáradt, nyűgös, úgy húzni, vonni kell, nem bírja abba adni a sírás, folyamatosan hisztizik, még a padlóhoz veri magát, meg mindenféle van. Az apa pedig halkan suttogja maga elé, hogy oké, Peti, nem sokára készen leszünk, Petikém, minden rendben lesz, Péter, már csak egy kicsit bírt ki, pár perc, és akkor otthon leszünk. Nő egy figyeli egy darabig ezt az igazán példamutató apát, és oda megy hozzá, hogy hát, uram, tényleg ez fantasztikus, hogy milyen türelmes apa, milyen türelmes a kis Petivel, mire a férfi azt mondja, ja, a fiamat Marcinak hívják, én vagyok Péter. És hát azt hiszem, hogy sokankal megtörtént hasonló szülőként, és aztán hát csak nem adja abba a sírást a Marcika. Nem bírja abba adni, és annyira tanácstalan az apa, hogy mit csináljon, hogy egyszer csak az jut eszébe, hogy egy buta kis éneket kezd énekelni, aminek ő maga találja ki a dallamát, nem egy zeneszerzőről beszélünk, egy egyszerű apa. Szövege is csak úgy minden rím nélküli, igazi, modern vers, és ezt énekli. Annyira örülök, hogy a fiam vagy. Hálás vagyok, hogy én lehetek az apukád. Szeretem nézni az arcodat. Boldog vagyok, amikor rám mosolyogsz. Szeretlek nézni akkor, amikor alszol, és csak látom, hogy lélegzel. El szoktam képzelni azt, hogy mi lesz belőled, amikor felnősz. És azt akarom, hogy tudd, hogy bárhová mész, bármi lesz belőled, én az apukád maradok. Mindig szeretni foglak. És az apukád leszek mindig, soha nem leszek egyedül. És a kis Marci egyre jobban elcsendesedik, megnyugszik, nem sír már, abba adja a sírást, tágra nyílnak a szemei, nézi az apukáját, le se tudja venni róla a szemét, az arca kisimul, szíve lecsendesedik, csak hallgatja az apukáját, egészen addig beülnek a kocsiba, apukája beküti a gyerekülésbe, beül előre, és indulni akar, és akkor Marci egyszer csak megszólal, apa, még egyszer, énekeld újra. És az az igazság, hogy ebből az énekből nem lehet sose kinőni. Mert ezért születtünk, hogy újra és újra halljuk ezt az éneket, hogy mennyire szeret. És az a kérdésem itt a végén, hogy ismered-e azt az Istent? Így ismered-e Istent, aki ennyire szeret téged mindennél jobban, aki ezt énekli a szívedben? Szeretném, hogyha énekelnénk egy éneket, gyertek. Álljunk föl mindannyian, és majd imádkozni is fogunk, de egy ének után, jó?